Hát én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és a felvétel kedvéért akkor elmondom, hogy ez akkor a Hitvédelmi Teaház negyedik sorozata, ami a Darwin év kapcsán állítottunk össze, és a mai előadásnak az lesz a címe, hogy evolúció hívőknek. És a sorozatról András mondott néhány dolgot, ezt nem ismétlem meg, viszont fontosnak tartok valamit közölni, és elnézést, nekem így van összekötve az agyam, hogy nekem rögtön egy vicc vagy egy vicces anekdóta jut mindenről az eszembe, hogy értsétek, hogy miről van szó mostantól kezdve, de élesen. A bíróhoz elmegy két vitatkozó fél, elmondja az egyik a problémáját, végighallgatja a bíró, és azt mondja, igazad van. Elmondja a másik fél is, az alperes is a problémáját, végighallgatja, azt mondja, igazad van. Megszólal a kisbíró, de hát az nem lehet, hogy neki is igaza van, meg neki is igaza van. Neked is igazad van. Tehát értsétek meg, hogy innentől kezdve elindul egy vita közöttünk, nem biztos, hogy nekem van igazam, nem biztos, hogy a következő előadónak van igaza. Legyetek szabadok arra, hogy ésszel, okosan, szűrve hallgassátok végig, jó? Ezt az egészet. Amiről beszélni szeretnék. Szeretnék körbenézni ebben a téma területben olyan szempontból, hogy milyen konfliktus létezik evolúció elfogadása, illetve a keresztény hit kapcsán. Aztán néhány fejezetet szeretnék csak megnézni magából a történetből, a teista evolúció történetéből. Ezt követően egy kicsit együtt gondolkozva megpróbálnék számotokra összerakni egy teista evolúció elméletet, tehát egy olyan teizmust, ami elfogadhatónak tartja az evolúciót, és mutatok rá megoldási javaslatokat, hogy ezek hogyan néznek ki konkrétan. Majd a végén néhány felmerülő kérdést szeretnék tisztázni. Na nézzük itt. Ugye mindenkinek ismerős lehet már ez az ábra, aki már az előző sorozatokon, vagy az előző előadásokon részt vett, azt hiszem a legelső alkalommal mindenképpen felvetítettem. Ha feltételezzük Isten létezését, és azt mondjuk, hogy Isten szava a Biblia, abból az következik, hogy mind a Biblia, mind a természet ugye közvetlenül Istenről ad tanúbizonyságot. Ezek önmagukban nem lehetnek ellentmondásban, ellentmondásban viszont lehet az értelmezésünk, a Biblia értelmezése, mint a teológia, illetve a természet értelmezése, mint a természettudomány. Tehát én azt látom, hogy valóban létezik konfliktus, de a konfliktus egy egészen más szinten jelenhet meg. A tudomány és vallás találkozásával kapcsolatosan csak emlékeztetnék rá, ez is volt az első alkalommal. Itt Jan Barburnak a megközelítése nyomán ugye beszéltünk arról, hogy lehetséges itt konfliktus, de más módon is megoldhatják ezt a nézeteltérést függetlenséggel, párbeszéddel, illetve integrációval. Erre vissza fogok térni, és majd részleteiben az egyes adott helyzeteknél elmondom, hogy mire gondolok. Végül, itt a konfliktussal kapcsolatosan csak annyit szeretnék még tisztázni, hogy véleményem szerint a konfliktus alapvetően abból adódik, hogy mire jó maga a naturalizmus. A naturalizmus ugye azt jelenti, hogy magában a természetben keressük a válaszokat. Az a kérdés viszont, hogy ez a természetben megjelenő válaszok, ezek milyen szintű válaszok lesznek. Az ateizmus számára nem csupán tudományos módszertan, hanem ideológia is lesz a naturalizmus. Tehát az ateizmus az tudományos módszertanként és ideológiaként fogja értelmezni a naturalizmust. Ehhez képest a teista evolúció azt mondja ki, hogy ez csak és kizárólag tudományos módszertanként értelmezendő, ami azt jelenti, hogy tök jó a tudományhoz, de alapvetően az emberi kérdések megválaszolására nem elegendő. Ezzel szemben a kreacionizmus azt állítja, hogy csak és kizárólag a jelenleg is megfigyelhető dolgokból nem következtethetek vissza a múltra, tehát technológiai módszertanhoz jó lesz, mondjuk egy gyógyszer elkészítéséhez a naturalista megközelítés, az eredethez viszont nem. Nem tudom, ez mennyire volt érthető. Az a lényeg, hogy akkor ebben a három nagy világnézeti rendszerben tulajdonképpen a konfliktus alapja megítélésem szerint az, hogy hogyan használják ezt a naturalista megközelítést. Ugorjunk tovább, és nézzük meg tényleg csak fejezeteket a teista evolúció történetéről. Teista evolúció, az meg mi a fene, ugye? Az ember fölteti ezt a kérdést. Ha úgy gondolkozunk rajta, hogy szeretnénk ezt a kifejezést értelmezni, természetesen ellentmondásba kerülünk, mert a teista evolúció alatt nem azt értjük, hogy a teista, tehát hívő tudósok, akik elfogadják az evolúciós paradigmát, azok külön másfajta evolúció elméletet raknának össze. Tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az evolúció elméletet elfogadják, de emellett még hívők is. Elfogadják azt, hogy Isten létezik, és elfogadják azt, hogy Isten valamilyen módon beavatkozik a világban. Teizmusról beszélek, és nem deizmusról, nem véletlenül. A kettő között ugye az a különbség, hogy a deizmusban Isten elindítja a világ mindenséget az legeslegelén, és utána a pápá int egyet az anyagnak, és az meg úgy magától csinálja a saját dolgait. Nem. Ezek a tudósok azt is vallják, illetve ezek a gondolkozók azt is vallják, hogy Isten aktívan részt vesz a világ folyamataiban. A maga a fogalom, ezt sokan kikérik maguknak. Tehát, hogyha egy teista evolúciós paradigmában gondolkozott természettudóssal, vagy egy filozófussal találkozol, és azt mondod neki, hogy te teista evolúcionista vagy, azt mondja, hogy a frászt. Én evolúciós paradigmában gondolkozom, és elfogadom Isten létezését, aki aktívan közreműködik. Tehát értitek, hogy itt elkezdődik itt az elnevezés miatt is egy vita, de az egyszerűség kedvéért most mindent teista evolúcióként fogok bemutatni. Ez nem azt jelenti, hogy van egy speciális evolúció elmélet, csak annyit jelent, hogy hívők, akik elfogadják ezt. Na, hát Bibliával kapcsolatos értelmezéssel sokan foglalkoztak, és a tudomány előtti korról talán Szent Ákostontól érdemes elindulni, aki azt mondta, hogy ha a Biblia értelmezés alapvetően ellentmond a józanésznek, akkor a hiba az önkészülékében van. Magyarán a Biblia értelmezést kellene végre újra gondolni. Tehát az, hogy az én értelmezésem az általam tapasztalható, világosan végiggondolható következményektől messze elrugaszkodott, akkor a Biblia értelmezésem van a baj. És a másik nagyon fontos, amit ő kimondott, és ezzel berakott a keresztény értelmezésbe, az, hogy a teremtés történeteket, az első két fejezetet nem kell szó szerint értelmezni, hanem ő allegórikusan tette. Ugye a 4.-5. században élt Ágoston és Hippó püspöke volt Észak-Afrikában. Tehát ez még nagyon-nagyon régen volt. Nagyot ugrunk a korban, és be a középkor legsűrűjébe, és még egy tudomány előtti dolgot említenék, Aquinoi Szent Tamásnak a gondolkodás módját. Aquinoi Tamásnak a Isten érveivel lehet, hogy találkoztatok, összesen 5 van neki. Ezek, hogyha az ember végig gondolja, elég egy kaptafára készülő Isten érvek. Tehát például azt mondta, hogy a mozgásból származó Isten érve az úgy értelmezendő, hogy van a világban valami, ami mozog. Ez bárki körülnéz, ezt látja. Igen ám, de semmi sem mozog saját magától, hanem valami más, vagy valaki más mozgatja. Tehát annak is lesz egy mozgatója. És akkor így mehetek följebb a mozgatóknak a során, de nem mehetek el a végtelenségig, hanem csak az első mozgatóig juthatok el, aki viszont Isten. Tehát ez volt Aquinoi Szent Tamásnak ez Isten érve. Miért érdekes ez tudományos szempontból? Hát azért érdekes, mert ezzel a lánccal külön lehet választani azt, hogy Isten minden egyes alkalommal nem kell, hogy beavatkozzon a világ folyásába, hanem természeti törvények által tud beavatkozni a világba. Tehát nem állítjuk le a tudomány fejlődését azzal, hogy nincs értelme ezzel a kérdéssel tovább foglalkoznunk, hiszen Isten az, aki ezt és azt csinálja. Nem. Pontosan ez a gondolkodásmód tehette azt lehetővé, hogy megkeressük a mozgató rugókat, és egész egyszerűen láthatjuk azt, hogy milyen természeti törvényekkel magyarázható egy-egy adott jelenség. Hát egy másik érdekes dolog, itt már ugye Darwin utánra ugrunk egy picikét. 1860. június 30-án Oxfordban volt egy vita, ugye 150 évvel ezelőtt jelent meg maga a könyv, tehát ez azt jelenti, hogy egy évvel a fajok eredete megjelenése után Oxfordban szerette volna a tudós közösség megvitatni Darwinnak az állításait. És ez a vita ez úgy híresült el, hogy ugye a vita résztvevői úgymond a csúnya fél egyházi oldalról Samuel Wilberforce volt, és a tudomány és az agnoszticizmus, az ateizmus részéről pedig a tiszta és hősies Thomas Huxley, és ő kezdettük alakult ki egy vita, amikor már nem tudott semmit sem mondani Wilberforce püspök, akkor megkérdezte, hogy ön személy szerint nagyapai vagy nagyanyai ágon származik-e a majomtól, mire ugye Huxley azt válaszolta, hogy sokkal inkább vállalja a majomtól való származást, mint az, hogy egy ilyen okos ember ilyen pökhendi módon foglalkozzon a Bibliával. És ezt egy hihetetlen erős ateista érvként használják mind a mai napig. Például Kampis Györgynek az előadása volt a Mindentudás Egyetemén, ő ezt elmondta, és szintén az ő tollából jelent meg 2008. decemberében a Magyar Tudományban egy cikk, Értelmetlen tervezettség címen, és ott is említi ezt az anekdótát. Ez számomra furcsa és érdekes, mert azért Oxfordban azóta is élnek tudósok, és Oxfordban azóta is vannak hívő emberek, akik elkezdik ezeket a kérdéseket is kutatni. Egy részletet szeretnék felolvasni McGrath-nak az Ateizmus Alkonya című könyvéből, ami számomra nagyon megdöbbentő volt. Azt mondja, Wilberforce és Huxley 1860-as szóváltásának a legendája az 1890-es évekből való. A British Association ülésének alapos áttanulmányozása nyomán tisztázódott, hogy az egykorú beszámolók felismerhetően nem tesznek utalást az összecsapásra, arról a nevetséges kérdésről, amit egy későbbi nemzedék jókedvében Wilberforce szájába adott, vagy hogy Huxley elítélő válaszáról nem is szólva. Az 1890-es tudósítás Wilberforce-t tudatlan papnak festi le, aki megpróbálta kipuhatolni Huxley gyenge pontjait, hogy elhallgattassa és megszégyenítse. Wilberforce valójában alaposan ismerte Darwin nézeteit, 5 héttel az 1860-as találkozó előtt hosszú bírálatot írt a fajok eredetéről, ezt mondta el vázlatosan a beszédében. Darwin maga ismerte el, hogy a szokatlanul okos bírálat ügyesen mutat rá a könyv minden olyan részére, ami leginkább feltevéseken alapul, jelezvén néhány olyan gyöngéjét, amelyre egy későbbi műben vissza kell majd térnie. Tehát jelentem tisztelettel, nem igaz a vitáról szóló mendemonda és pletyka. Nem kell mindennek bedőlni, még akkor sem, hogyha mondjuk a Magyar Tudomány vagy a Mindentudás Egyetemén jelenik meg. Tehát nem igaz az, hogy a sötét oldal az egyház, a fehér oldal, ugye az erő világos oldalát, ez pedig a tudomány képviseli, szó nincsen erről. Ugyanúgy történelmi hamisításról beszélünk, mint bármelyik más esetben. Ha beszélünk fejezetekről, a teista evolúció történetéről, kihagyhatatlan Pierre Teilhard de Chardinnek a munkássága. Ő ugye jezsuita szerzetes, filozófus, teológus, paleontológus és geológus is egyben, tehát elég sok mindenhez értett. Ugye jezsuita szerzetes az egy dolog. És ő volt az, aki egy nagyon érdekes elmélettel próbálta egyesíteni a tudomány és a vallás világát. Megmondom őszintén, őt olvasva nekem ez nem volt világos, úgyhogy nekem olyan embereket kellett olvasnom, akik ezt leegyszerűsítették, mert Teilhard de Chardin hajlamos arra, hogy egy kicsit úgy elelmélkedjen a világ dolgairól, szépségeiről, és nem konzekvensen használ fogalmakat, és egy idő után az ember már azt se tudja, miről van itt szó. Tehát, hogy aki ezt a fajta misztikus átélést azt át tudja venni tőle, az persze gazdagodhat ezekből a munkákból, de megmondom őszintén, az én két bites agyamnak ez nem igazán jött be, ez a bizonytalan állapot, tehát vagy igen, vagy nem. Mi volt addig a probléma? Az alapvető probléma az az volt, hogy a filozófiának két alapvető iránya volt, ugye a materialista és az idealista megközelítés, amikor a végső igazságok kérdését keresték. Volt egy filozófiai elődje, Bergson, aki a Teremtő Fejlődés című munkájában egy harmadik utas megoldást javasolt, a kettőt valahogy egyesíteni. Schwarzman valahogy úgy gondolkozott, hogy Isten nem csak az evolúciónak, mint folyamatnak az elindítója, hanem Jézus Krisztus az valahol a célpontja is lesz. Tehát lesz egy úgynevezett omega pont, ami felé ez az egész folyamat elmegy. És úgy magyarázza ezt az egészet, hogy egyre magasabb és magasabb szintre szerveződünk. Szerveződnek az atomok, a sejtek, aztán ott az ember, majd végül a krisztusi ember is eljön, amikor eljutunk odáig össztársadalmi, meg egyéni szinten is, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá leszünk, és akkor véget ér ez a folyamat, amiben most, mint evolúció benne vagyunk. Mit szóltok ehhez, hogy első hallásra? Csavargatják egyesek a fejüket. Teljes joggal. Ugye a természettudósok azt mondták, hogy hát már bocsánat, de amiket Schwarzman itt mond, hát kicsit túlmerész természettudományos hipotéziseknek. Tehát Jézusról beszélni, omega pontról beszélni, tehát ez egy kicsit fura. A teológusok meg még inkább összezavarodtak, mert egyrészt úgy ítélték meg, hogy a minket körülvevő világ az nem a jó irányában fejlődik, az ember alapvetően gonosz természetével nem számol, és ezt kifogásolták nagyon sokan, túl optimista, és ráadásul valahogy Krisztus testélételének és keresztáldozatának a titkát is kissé értelmezhetetlenné teszi ez a gondolkodásmód. Ugye mindenki tulajdonképpen egy láncszemet képez egy ilyen krisztusi emberiség kialakításában, ahol viszont akkor azon túl, hogy jó, ő volt az első a főparancsnok, aki először végigment ezen az úton, mi más egyéb jelentősége lenne Krisztusnak. Mégis miért fontos róla beszélni, és mégis miért hatalmas az az életmű, amit letett? Azért, mert arra kényszerítette a természettudósokat, és a teológusokat is, hogy tessék leülni, és tessék gondolkozni. Hogy ezt a két dolgot, ezt valahogy okosan, ügyesen meg kellene vizsgálni és oldani. Az evolúció elméletről egy picit katolikus szemszögből. Amikor találkoztok például kreacionista kiadványokkal, akkor nagyon sokan ezt ilyen teljesen negatív előéllel mutatják be. Én ezt most inkább úgy szeretném, hogy inkább a tények, mint negatív előél. Kijelentkezik Pius Darwinnak volt a kortársa, és ő tulajdonképpen nyíltan nem bírálta Darwinnak a munkáját, sem ő, sem a közvetlen környezete, és álláspontja szerint elegendő az, hogyha egy hívő katolikus hisz abban, hogy Isten teremtette a világot. Tehát azt ennyit mondott erről az egész kérdésről. Viszont, hogy ez pontosan hogy történt, ezt a kérdést 9. Pius nyitva hagyta. 10. Pius 1909-ben adott ki egy dekrétumot, amiben azt mondta, hogy az evolúció állatok esetén abszolút úgy történt, ahogy a tudomány leírja, ezt így el lehet fogadni. Viszont az ember esetén speciális teremtésről kell, hogy beszéljünk. Tehát ő kiemeli az evolúcióból az embert. Hát ugye a nevekkel nincs túl nagy baj ezzel a táblázaton, mert 12. Pius lesz a következő. Ez egyébként ezzel már a feleségem is gondolkoztunk, hogy a személyi titkárok voltak ennyire buták, hogy ki az a... Igen, a Pius. Nem tudom, hogy miért Piusnak az összes egymás után, de az a lényeg, hogy 1939 és 58 között volt pápa 12. Pius, és aki azt mondta, hogy az evolúció elmélet az már egy komoly tudományos hipotézis. Nem elméletként fogadta még el, emlékeztek esetleg arra a hierarchiára, hogy az elmélet az az aranyérme. Ugye a hipotézis az még csak az ezüst érmes dolgoknak a rendszere, picit alatta van, de ezt 12. Pius úgy látta, hogy erről ilyen módon érdemes beszélni. Az ő megszólalásához képest körülbelül 50 évvel később második János Pál pápa mondta a következőt: az új felfedezések egyre inkább annak felismeréséhez vezetnek bennünket, hogy az evolúció több, mint hipotézis. Ugye ő már az elméletek rangjára sorolja, tehát azt mondja, hogy ez egy teljesen jól elfogadható elmélet. Ez egy nagyon komoly előrelépés, hogyha filozófiai szempontból tekintjük, és olyannyira, hogy Vatikánvárosban idén tartottak egy konferenciát, biológia, evolúció, tények és elméletek, kritikus értékelések a fajok eredete megjelenése után 150 évvel. Azt kell tudnotok, hogy itt egyházi embereket és természettudósokat hívtak meg, viszont azokat a természettudósokat gondosan kihagyták a listáról, akik kreacionista vagy értelmes tervezettség útirányon gondolkoztak, mozogtak. Tehát abszolút a főcsapásba illeszkedik be. Tehát lehet azt látni, hogy a katolikus álláspont egy picit finoman-finoman tolódik. Tehát ennek mi az oka? Én kettős okot mondanék erre. Az egyik ok az, hogy én úgy érzem, hogy Galilei kapcsán eléggé megégették magukat, tehát ezt nem szerették volna még egyszer eljátszani. Még akkor is, hogyha vitatkozunk azon, hogy pontosan mi történt, meg kik a felelősök, hol vannak a felelősök, meg hogy mennyire igaz az, amit az ateista tudomány történet leír erről az egész történetről, érdemes ennek is utána járni. A másik, amit én szintén látok a katolikus álláspontban, hogy ők mindig próbálnak úgy fogalmazni, hogy nyitva hagynak bizonyos kapukat, réseket, hogy ők abból arról az alapállásról tovább tudjanak mozdulni. Ugye a természettudós akkor foglalkozik, és akkor beszél korrekten, hogyha azt mondja, hogy a tudomány mai álláspontja szerint. És gondoljatok bele, hogy egy egyházi vezető azért ezt nem mondhatja, hogy ma igaz a megváltás, holnap meg nem. Tehát azért neki bizonyos dolgokat fixen kell kijelentenie. De a természettudomány, ha ez ilyen folyamatosan változó dolog, egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogyha a katolikus egyházfőt arra kényszeríti a környezete, hogy erről nyilatkozzon, akkor mindig ilyen módon, tehát nyitott módon kell foglalkoznia és nyilatkoznia. Na hát nézzük meg a protestantizmust. Itt is nem szeretnék részletekbe belemenni, mert abszolút fölösleges. Mivel ugye a protestantizmus nem annyira egységes tömb, mint a katolicizmus, illetve mint az ortodox keleti kereszténység, éppen ezért nincs egységes válasz sem, különféle lelkiségi törésvonalak jelennek meg, és hogy így, hogy úgy reagálnak erre az egész kérdésre. Igazi konfliktus csak ott látok, ahol a genezis szó szerinti értelmezésének a kizárólagosságára törekszenek. Tehát ahol azt mondják, hogy csak és kizárólag az a helyes értelmezés, hogyha egy reggel este az 24 órának felel meg. Még azt is elképzelhetőnek tartom, sőt magam is találkoztam olyan esettel, amikor azt mondta a lelkész, hogy igen, ő ezt így látja, így értelmezi, de szabadok vagytok ebben teljesen más álláspontot elfoglalni. Ott lesz konfliktus, és ott lesz baj a protestáns állásponttal véleményem szerint, ahol az magához az értelmezéshez is ragaszkodnak egyöntetően. És ami nagyon érdekes volt számomra, ugye 3 évvel ezelőtt a Darwin 197. születésnapja éppen vasárnapra esett, és ugye vasárnapi gyülekezetekben csináltak egy ilyen úgynevezett evolúciós vasárnapot sok amerikai gyülekezetben, és ott mindenféle gyülekezetekben igehirdetések hangoztak el erről a kérdésről, főként azzal a tartalommal, hogy igenis nem mond ellent az evolúció elmélet a teremtésnek. Tehát a protestáns álláspontban is markánsan megjelenik ugyanaz a vélemény, ami a katolicizmusban. Ácsi, amiről most beszélek, érvelési hiba, ha úgy tekinted, hogy ez érv az evolúció elfogadása, a teista evolúció elfogadása mellett. Miért is? Azzal ne érvel sose egy nem hívő embernek, hogy hát Einstein is hitt. Miért ne? Mert egyrészt ugye Einstein, hogy miben hitt, az egy dolog, semmiképpen sem a kereszténység istenébe. A másik dolog, ugye ami hiba, hogy mit tudott Einstein olyan speciálisat a fizikából, ami alapján teológiai kérdésekben csalhatatlan és megközelíthetetlen lenne. Ezért mondom, hogy amit most elmondok, azt inkább azért mondanám el, hogy lássatok ilyen prominens képviselőket. Tehát olyan prominens képviselőket szeretnék felmutatni, akik elfogadják az evolúció elméletet, tehát ebben a paradigmában gondolkoznak, és nagyon komoly hívők, esetleg teológusok. Az első három ember, ma már említett McGrath, Polkinghorne, ő részecske fizikus és anglikán lelkész, illetve Barbour, aki szintén említettem, ő fizikus és vallástudós. A gondolkodásukat meg lehet egy sorozatból, ahogy ismerni, a Kaligram adta ki, ennek a sorozatnak azt mondja, az a cím, hogy tudomány és vallás, meglepő módon. McGrath-tól a Dawkins istene, nagyon érdekes és izgalmas olvasmány. Úgy vitatkozik Dawkins-szal, hogy közben ő elfogadja az evolúció elméletet. Tehát azért érdekes, nem azzal érvel vele kapcsolatosan, hogy a Bibliában megvan írva, hanem egészen más jellegű érvei vannak. Aztán Egyetlen világunk Polkinghorne-tól, a tudomány és a teológia kölcsönhatásai, ezt elemezgeti, és végül, de nem utolsó sorban a természettudomány és a vallás találkozása, ezt az első alkalommal is már felmutattam, és nagyon erősen építek erre a könyvre a mai előadás során. Hát még prominens képviselők. Ugye ők biológia, illetve biológia határterületeivel foglalkoznak. Dobzhansky arról nevezetes, hogy túl azon, hogy evolúcióbiológus, hogy ő volt az egyike annak a négyesnek, akik az úgynevezett modern szintézist létrehozták, a modern biológiai szintézist. Magyarán Darwin elmélete mellé rakták a genetikát, ezt a kettőt együtt. Azt kell róla tudni, az évszámot látjátok, 1900-ban született a mai Ukrajna területén, hogy ő ortodox, tehát keleti keresztény, és világéletében hívőknek vallotta magát. Van egy nagyon híres mondása: a biológiában mindennek csak az evolúció fényében van értelme. Ezt amellett mondta ugye ő, hogy miután Amerikába elmenekült, ugye hazájában voltak némi forradalmi események, amikre bizonyára emlékeztek, ő gyakorolta hitét, és hívő ortodoxként élt. A másik, akit szeretnék említeni, Francis Collins, ő genetikus, a Human Genome Projectnek volt a vezetője. Ugye ez befejeződött úgy nagyjából az első kör, nem tudom, hogy éppen lehet, hogy most még valamilyen szinten még maszatolnak vele, de az a lényeg, hogy az emberi genomot szerették volna feltérképezni, és ő evangelikál keresztény. És éppen a DNS vizsgálata volt az, ami meggyőzte abban, hogy hát kell, hogy legyen egy teremtő. De ugyanakkor ő is az evolúciós paradigmában gondolkozik. Hihetetlen. Eugene Scott, antropológus. Hát őróla már én személy szerint inkább csak a pozitívan agnosztikus kategóriába gondolkozom. Liberális protestánsnak tartja magát, Christian Science hátterű családból származik ő, nem ebben gondolkozik, ő már ebből tovább ment, tehát egy ilyen keresztény hátterű furcsa vallási közösségnek a tagja voltak a szülei. Ami vele kapcsolatban nagyon érdekes, hogy ő szervezetet is hozott létre azért, hogy tanítsa a fiatalságot az evolúció elméletre, mégpedig olyan módon, hogy ez a hitével együtt tudjon mozogni. Tehát ő egy olyan szervezetet hozott létre, ami segíti az ifjúság képzését. Róla talán még annyit, hogy a vele kapcsolatban előre kerülő interjúban újra és újra előbukkan az a szó, hogy agnosztikus. Maga azt a kifejezést, hogy agnosztikus, az Huxley találta ki, az ateista értelemben gyakorlatilag vezette be ezt a kifejezést, csak ez így jobban eladható volt. Egy természettudós, hogyha megkérdezik tőle, hogy hisz ön Istenben, szinte kötelességszerűen úgy fog rá válaszolni, hogy agnosztikus vagyok ebben a kérdésben. Éppen azért, hogy ne befolyásolja a kortársaknak a megítélése sok esetben. Tehát ő azért vallja magát sokszor, én úgy gondolom, agnosztikusnak, még olyan közegben is, ahol hívőknek is mondhatná magát, hogy megmaradjon a természettudományos tekintélye. Ez nem minden esetben van így. És akkor végül, de nem utolsó sorban, már nem természettudósokat szeretnék bemutatni. Hát, hogy kerül Billy Graham evangelizátor baptista az asztalra, vagy inkább a vetítővászonra? Hát úgy, hogy ő maga nem ragaszkodik csak és kizárólag a szó szerinti értelmezéséhez a genezisnek, tehát ő nyitott maradt abban az értelemben, hogy a természettudomány az másképp is láthatja ezeket a kérdéseket, és igenis lehetséges az, hogy mások más teológikus megközelítést alkalmazzanak. C.S. Lewis nem tudom mennyire ismerős közöttünk, a Narniának ugye ő a szerzője, rengeteg keresztény könyvet jelenített meg hitvédőként, és ő maga is az evolúció elméletet elfogadó író volt. És hát II. János Pál pápa, ugye talán nem meglepő ezek után az előző történeti áttekintés után, hogy ő maga is. Ugye nagyon sokan attól félnek, hogy itt elmosódnak a vonalak, elmosódnak a határok, nem fogjuk tudni megállapítani, hogy hol vannak a pontos határok hit és tudomány között, hol van a pontos határa a hitetlenség és a Biblia hűség között. Mert ezért én fontosnak tartanám azt, hogy egy picit tekintsünk bele abba a műbe, a Fideszet rációba, ami 88. pontban a scientizmusról ír. Jó? További veszedelem, amire ügyelnünk kell, a scientizmus. Ez a filozófiai fölfogás csak a pozitív tudományok megismerési formáit ismeri el érvényesnek, és a fantáziaképek világába utalja mind a vallási és teológiai megismerést, mind az etikai és az esztétika tudományát. Sajnos meg kell állapítanunk, hogy mindazt, amit az élet értelmének keresését érinti, a scientizmus képviselői az irracionális vagy a képzeletbeli világ területére utalják. Ez pedig az emberi gondolkodás elszegényesedéséhez vezet, mert így módon megfosztják a gondolkodást azoktól az alapvető kérdésektől, amelyekkel az értelmes lény földi léte kezdettől fogva állandóan foglalkozott. Miután a fölfogás tükrében az etikai értékelésből kimarad a kritikus ítélet, a scientizmus gondolkodásának sikerült sokakat meggyőzni arról, hogy ami technikailag megvalósítható, az éppen emiatt erkölcsileg is elfogadható. Mit mond a pápa? Azt mondja, hogy a tudomány, a tudományos megközelítés nem alkalmazható a végső kérdések megválaszolásához. Nem fog neked etikát adni. Hogyha te etikai kérdésekhez fogod használni a tudományos megismerést, akkor pontosan abba a csapdába fogsz beleesni, amiről a pápa beszélt. Amit meg tudunk csinálni, az gyia, hajrá, lehet csinálni. Nem. Egészen más a tudomány, és egészen más a hit állásfoglalása, és éppen ezért kell II. János Pál pápa gondolatának megfelelően őrködni a hívőknek mindig a tudomány alapvető kérdései mellett etikai kérdéseken is, hogy azt hogyan képviseljék ezekben. Bocsánat csak. Attól tartok, hogy egy idő után a hangom egy kicsit. A teizmus és evolúció. Ez a következő nagy rész. A megoldhatatlan képlet. Ugye ilyen címmel könyvet is lehet kapni a könyvespoltba. Teremtés meg evolúció egyenlő kérdőjel. Hát mi a túró fog ebből az egészből kijönni? Jó? Tehát ezt próbáljuk helyre rakni. Az első gondolat, amit végre kellene hajtanunk, és most együtt építünk teista evolúciót, tehát most tessék felkötni a fehér neműt, az, hogy mi is a világnézet és a világkép között a különbség. Hogy a világnézet és a világkép közötti különbséget az első előadásban már elmondtam, elég csak arra emlékeztetnem, hogy a világnézetben már rendező elvek is szerepelnek, ahol az ember helyzetét, etikai dolgait, mindent nézegetnek. Ezzel szemben a világkép statikus leíró folyamat. Tehát a természettudománynak csak világképe van, csak annyit mond el, hogy ilyen a világ. Ezzel szemben az ateizmus az bizonyos következtetéseket is hoz belőle. Például az evolúció nem írja elő azt, hogy mi az ember célja. Ebből következik az ateizmusnak az az állítása, hogy az ember alapvetően céltalan. Jó? Hogyan tudunk ebből teista evolúciót csinálni? Hát először is rajzolunk egy másik ilyen téglalapot, és ráírjuk, hogy teizmus. Ugye mindenki érzi, hogy ez azért kevés ez a boldogsághoz, de minden esetre azt szeretném már is, hogy az evolúció elméletből lehozott ideológiai következtetéseket, ami az ateizmus irányába van, azt levágjuk. És azt mondjuk, hogy köszönjük, ezekből a következtetésekből nem kérünk. Ugye milyen rendező elvek kellenek ahhoz, hogy teista legyen valakinek a világszemlélete? Ugye a teizmus ugye magában rejti Isten, az Isten szót, tehát ebből következőleg Istenre mindenképpen szükségünk lesz. A másik dolog, amit én úgy gondolom, hogy fontos, tegyük bele azt is, hogy a Biblia Isten szava. Jó, tehát ez lesz a két rendező elv. Ki lehet még bővíteni mással is, ugye mindenki saját kis világnézetét építgeti, de ezt én szükségesnek tartom ahhoz, hogy egy keresztény teizmusról beszéljünk. Elég ez? Mindenkit meggyőztem. Hát, nem látom a szemekben megcsillanni az értést. Hát csak mit csináltam eddig? Egymás mellé haigáltam tudományos folyóiratokat, a Bibliát, meg azt a kijelentést, hogy Isten létezik. És akkor mi van? Ez az egész még így súgy szétdurran. Medence. Akik sokat fizetnek, mert hogy oda-haza van medencéjük, azok tudják, hogy télire nem biztos, hogy érdemes leengedni azt a 30 méter hosszú medencét. Ugye sokatoknak van 30-szor 15 méteres medencé. Ugye abban 2 méter, mindenkinek oda-haza jelen. Akkor tudjátok a példámat követni. Nagyon sokba kerül, hogy ezt télen is le kell engedni. Mi történik télen? A télen az, hogy lehűl a hőmérséklet, a víz meg, ha lehűl, akkor megfagy. Mi történik, ha megfagy a medencében a víz? Nagyobb kárt csinál, mint a vízszámla kifizetése lenne, mert szétfeszíti számomra a medencét. Így van? Megfeszül a tetején a jég, és egyszerűen szétfeszíti magát a medencét. Hogyan védekeznek ez ellen? Úgy védekeznek ez ellen, hogy beletesznek ilyen, hát ilyen hungarocell-szerű lapokat, és amikor megfagy a medence tetején a víz, akkor nem az oldalán fogja kinyomni, mert az keményebb, hanem a hungarocát fogja összenyomni. Na, ugyanilyet fogunk csinálni. Segédhipotéziseket fogunk belerakni ebbe a teista elméletbe. Jó? Ezek a segédhipotézisek, ezek tudományos, filozófiai vagy teológiai feltételezések lesznek, amik alapvetően nincsenek benne az evolúció elméletben, de nem is ellentétesek azzal. Jó? Alapvetően nincsenek benne a Bibliában és Isten létezésével, de nem is ellentétesek azzal. Jó? Tehát ezeknek ez lesz a szerepe. A megoldás valami olyasmi lesz, hogy a konfliktust kizárjuk, lehet függetlenül gondolkozni tudomány és vallás kérdésében, párbeszédet alkotni, meg integrációt. Ugye a független az azt jelenti, hogy más terület, a párbeszéd, hogy elkezdünk egymással beszélgetni, és bizonyos dolgokat átveszek innen, onnan, amonnan. Az integráció pedig egy nagy rendszerű próbálja valamilyen szempontból tenni ezeket a gondolatokat. Most ilyen tudományos segédhipotézisek következnek, nem is kevés, sok, számszerűen talán 8. Mindegyik egyenként bírálható, elvethető, jó? Tehát nincs feltétlenül két azonos gondolkodású ember. Az első megoldás az úgy néz ki, a teremtés plusz evolúció egyenlő kérdőjel kérdésre, hogy más módszerrel és más tartalommal bír. Úgy függetleníti ezt a kérdést, hogy a teremtést arról szól, hogy mit tett, illetve miért tett Isten, az evolúció pedig arról szól, hogy hogyan valósult ez meg. Ez egy elég jól használható, viszont elég primitív megközelítés. Filozófiai szempontból minden esetre nagyon kifogásolják. Nézzük a következőt. Ez is a függetlenséget fogja mondani. Megint egy ilyen istenérv következik. Okok. Szent Tamás másik Isten érve, hogy ugye minden dolognak van oka, és akkor ugyanígy fölépíti ezt az első ok az Isten című láncolatot. És itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy olyan módon tudom elkülöníteni a világot, hogy annak van egy transzcendens része, ami Istenre, mint az első ókra mutat rá, és van egy másodlagos okoktól lejjebb tartalmazó rész, egy immanens, az az evilági része, tehát transzcendens túl, immanens evilági része, a másodlagos okok a természeti törvények, amelyek a természeti jelenségeket irányítják és magyarázzák. Ez azért fontos, mert ezzel már nem válik Isten a rések istenévé, tehát a természettudomány magában is konzekvens. Másodlagos okra mindent vissza lehet vetíteni. Ugyanakkor az egész rendszer az nem lesz deizmus, mert azt is mondja, hogy Isten nem csak teremtő, hanem fenntartó is. Isten az, aki nem csak megteremtette egyszer a világot, hanem hatalmas szavával tartja fenn a világ mindenséget, ahogy írja az ige, tehát mai napig is fenntartja, ő az, aki fenntartja ezeket a természeti törvényeket. Tehát innentől lesz teizmus. Ez azért már egy kicsit bonyibb, de mégis szerintem egy viszonylag jól kezelhető függetlenség. Ez érthető volt? Csak egyre bonyolultabbak lesznek. Csak azért... Jó. Bonyolultság és önszervezés. Ez már párbeszéd, amikor elkezdett teológia és a természettudomány beszélgetni. Hát hogyan lehetséges rend a rendetlenségből? Ugye senki sem gondolja azt, hogy mondtam már valamelyik beszélgetésen egy ilyen hasonlatot, vagy a múltkori előadáson talán, hogy kézigránátot bedobok a raktárba, abból nem igazán szokott túl sok jó származni, ne így gondoljunk a nagy bumra. Most a káosz kutatással foglalkozó tudósok nagyon érdekes jelenségeket kezdtek megfigyelni. Ugye a káoszt azt valahogy úgy írnánk le, hogy ott semmiféle megfigyelhető rendet, rendszert nem láttunk. És mégis vannak bizonyos helyzetek, amikor megjelenik a rend. Egy mindenki által talán ismert példa, folyóban így, hogy amúgy áramlik a víz, de mégis egy magasabb szintű rendezettség jelenik meg az örvényben. Rendetlen, ahogy így, hogy amúgy turbulensen áramlik, de mégis rendezettség jelenik meg az örvényben. Ennek a Stuart Kaufmannak volt egy kísérlete, ami megint csak ebbe az irányba mutat el. 100 000 izzólámpából álló rendszert állított, hát számítógépes szimulálta, nem ez a lényeg, de úgy képzelte el, hogy 100 000 izzólámpát ragad. Ez egy elég nagy szám azért. Az, hogy egy adott izzólámpa ég-e, azt attól tette függővé, hogy a körülötte levő négy az mit csinál. Nem tudom a pontos szabályt, illetve azt hiszem az volt a lényeg a kísérletnek, hogy szinte teljesen mindegy, hogy milyen szabályt mond, mert ugyanarra jött rá, és ugye azt várnánk, hogy hú, hihetetlen sok állapot valósul meg. Tehát így is, úgy is, amúgy is fölkapcsolódnak ezek az izzók. De nem az történt, hanem mindösszesen 357-et valósított meg ez a szimuláció, tehát csak 357 ilyen alakzat rajzolódott ki ebben az egész rendszerben. Ez meglepő eredmény? Meglepő ez az eredmény? Tehát azt várnánk, hogy itt bármi lehetséges. De mégis nem ez történt. Mi lett ennek a következménye? Az, hogy a természettudomány valahogy szép csendben rámutatott két filozófiai buktára. Ez tényleg bukta volt. Az egyik a determinizmus tarthatatlansága. Magyarán az a gondolat, hogy a világ állapota az levezethető a korábbi állapotokból, tehát a világ előre meghatározott. Ez volt a determinizmus. A másik pedig a redukcionizmus, hogy ezek a bonyolult rendszerek, ezek alacsonyabb szintű modellezésekkel, egyszerűbb rendszerekre visszavezethetőek. Ez sem igaz. És nagyon érdekes ennek a teológiai következménye. Valahol ebben az irdatlan rendetlenségben megfelelő szabadságot biztosítva a rendszernek egy másodlagos rend alakul ki. Ha túlságosan beszabályozom a világot, akkor nem lenne ennyire jó. Akkor nem lenne ennyire sokrétű. Sokkal kevesebbet tudna ez a világ. És ezt próbálják így értelmezni ezek a hívő természettudósok. Na, párbeszédre példa. Mi az információ? Hát, tanult információelméletet, az persze nem fog ezzel megelégedni, amit mondok, de tegyük föl, hogy az információ gyakorlatilag egy rendezett mintázatot jelent. Ugye a számítógépednek, hogyha kinyitnád a fedelét, szétkapnád a processzorodat, akkor azt tapasztalnád, hogy megfelelő állapotokban állnak azok a kis áramköri elemek. Persze ezt így közvetlenül megvizsgálni nem is tudom, mennyire lehetséges, de mindegy. Tehát számítógépek, azt talán mindenki tudja, kettes számrendszeren működnek, és akkor ezek ilyen valamiféle rendezett mintázatokat hoznak. Ez önmagában már egy rendezett sor, hogy én fölteszek egy számsort. Rendezett és értelmes, mondjuk magyarul, a mi atyánk szövege? Ugye önmagában nem. Mert ellenpéldám, görögül nem tudom hányan vagyunk, akiknek nem értelmes a szövege, mert szerintem sokan. Ugye kell hozzá egy leolvasó keret, le kell hozzá valami más is, ami értelmezze ezt az egészet. Tehát önmagában az, hogy van egy rendezett mintázatom, ahhoz kell a másik oldal is, ami ezt majd leolvassa. És így lesz az egész valahogy egy információs rendszer. Mi az, amit ebből a teológusok nagy örömmel kiszedtek, és a Párbeszédben borzasztóan örültek neki? Arra jöttek rá, hogy az evolúciós folyamat az úgy lejátszódhat, hogy közben nem sérti a természeti törvényeket, de Isten, mint logosz, információt közöl magával a folyamattal. Tehát Isten úgy közöl információt, hogy közben sem energetikai, sem anyag megmaradási törvényeknek nem mond ellent. És ennek borzasztóan örültek. Nem tudom, hogy titeket ez lelkesít, hogy annyira nem, itt szombat délután. Ők minden esetre ennek nagyon örültek, hogy ezt így sikerült összehozni. A párbeszédről még egy lehetőség, a szintek hierarchiája. Ugye a szintekről valamilyen szinten beszéltem az evolúciós paradigmában, megint nagyon egyszerűen gondoljatok csak arra, hogy fizikára épül, kémia kémiára, biológia biológiára, pszichológia pszichológiára, szociológia, stb. És akkor így megyünk egyre feljebb. És ugye miközben ezek a rendszerek egymást használják, nem kell, hogy ellentmondjanak a alattuk levő rendszernek a törvényeinek. Hogyan tudnám ezt értelmesen magyarázni? El tudod képzelni azt, hogy az egyik szilárd test belepasszírozódik a másik szilárd testbe, úgy a maga természeti folyamataival együtt. Tehát például van egy fagolyom, és van egy ugyanakkora fémgolyom, ezt a kettőt így megpróbálod összenyomni, mi fog történni? Hát semmi. Erőködsz, de mégse tudod benyomni. De találkoztatok már olyan csodálatos eseménnyel, hogy egy fém belekerült a fába? Ugye, aki már szögre is ütött, nem csak az ujjára, az emlékszik erre a dologra. Mi itt a lényeg? Abszolút valószínűtlen az, hogy egy fém belekerüljön a fába, de azáltal, hogy ki van hegyezve az eleje, és a végén van egy kis lapos rész, ahol te tudod kalapálni, ez az együtt arra kényszeríti, hogy a lehetséges fizikai pályákból azt az egyet válassza ki, hogy ő szépen behatol a fába. Ez nem természetes dolog, hanem ez, hogy mondjam, nem mond ellent az alapvető törvényszerűségnek, de mégis egy speciális utat képvisel az összes lehetséges közül. Hiszen nagyon valószínűtlen, hogy egy fém csak úgy a fába bekerüljön. De mégis meg tudod csinálni. Mondok egy másikat. Az, hogy én most itt két lábon állok, illetve ti itt ültök, az mennyire természetes dolog? Próbáld meg egy hullával. Még ne legyen hullamerek, de próbáld meg. Ugye lefolyik a székről, meg nem tud megállni, meg ilyesmi. Ugye kihasználunk magasabb szinten olyan törvényszerűségeket a megvalósulók közül, tehát én is összecsukolhatnék, hogy mondják ezt magyarul? Összecsuklódhatnék, de mégsem ez történik. Miért? Ellentmond ez a fizikának? Bizonyos értelemben igen. De úgy, mert a nagy általánosságban azért azt tapasztalnád, hogy egy hozzám hasonló folyadék szerű valamit, amikor van egy határfelölte, azért az összeesik úgy magától, de én mégsem ezt teszem, illetve ti se csúsztok le itt, ha csak nem azért, mert alszotok itt az előadáson lelkesen. Ez ugye nem azt jelenti, hogy az alsóbb szinten levő törvénynek ellentmondasz, hanem egy speciális utat jársz be a lehetségesek közül. Tehát nem a nagy egészet nézem, hanem egy speciális, egy olyan speciális utat, ami nem következik az egészből. És itt jön a teológusoknak az az okossága, hogy Isten felülről úgy hat, hogy ezzel egyszerűen nem teszi tönkre az alatta levő természeti törvényeket. Tehát úgy tud Isten hatni. És ezt mondják a szintek hierarchiájának, amikor teista evolúcióról beszélünk. Tehát így lehet összhangra hozni segédhipotézisként. Jó. Múlt alkalommal a beszélgetéskor valaki említette nekem, hogy ugye vannak olyan egyházak, akik elfogadják az evolúció elméletet, de nem fogadják el azt az elképzelést, ugye, ami a kémiai evolúciónak a tanítás, az abiogenezis, hogy az élettelenből élő következik. Megmondom őszintén, akkor ott hirtelen nem is gondoltam rá, hogy ez mennyire jó érv, de egy picit utána jártam, és rá kellett jönnöm, hogy én olvastam, csak egyszer nem kapcsoltam ott hirtelenjében. Az integrációk egyik lehetősége Boda László által felvetett programozott evolúció. Egy két kis vékony könyvecske, szerintem érdemes elolvasni. Itt az a lényeg, hogy Isten megteremti az első egysejtűt, amelynek a DNS-ében a teljes evolúciós folyamat programozva van. És ilyen módon feszültség megszűnt. Tehát innentől kezdve nincs ellentmondás a bibliai kijelentések és a természettudomány között. A természettudósok nem azt mondják, hogy ez is ez történt, hanem ez is ez történhetett, tehát a kémiai evolúciónak is van egy bizonyos százalékos a valószínűsége, de nem feltétlenül biztos, hogy az történt. Jó? Integráció. Mindjárt végére érünk, az integrációból kettő van. Ez a folyamatos teremtés. Arthur Peacock ennek talán a legmarkánsabb képviselője, aki a természet teológiája rendszerében gondolkozik, ami azt jelenti, hogy ugye van egy vallási közösség, jelen esetben most a kereszténység, és annak a gondolat rendszerén belül próbálja értelmezni a világ folyamatait. Rámutat arra, hogy a természetben levő világ, anyag, az anyag, az energiák, stb. Úgy kapcsolódnak, hogy hihetetlen kreativitással bír ez az egész rendszer, sok minden következhet belőle. De nem akármi. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy véleménye szerint nem jó Paley-nek az az elgondolása a természeti teológiájában, hogy, vagy az ő természeti teológiájában, hogy Isten mint órásmester készíti el a világot, és a világ egy óra, hanem azt mondja, hogy Isten sokkal inkább egy művészhez, sőt, mi több, egy koreográfushoz hasonlít, aki elmondja a táncoló emberkéknek, a művészeknek, hogy mit csináljanak. Bizonyos értelemben ugye kötik a természeti törvények a táncost, mert ugye akármeddig nem ugrálhat föl ő se, tehát súlypont emelkedése jó, lehet, hogy jó táncosnak már van 50 centi is, meg hogyha még az ifjú legény, az ifjú leánynak még alá segít egy ilyen mozdulattal, akkor még magasabbra tudja emelni, de előbb-utóbb biztos, hogy újra a színpadon fog állni a balettos hölgy. Tehát vannak bizonyos törvények, amik őket is kötik. De ugyanakkor azon belül, hogy milyen mozdulatokat tesz még pluszban, az már abszolút egy adott helyzettől függ, és a koreográfustól függ. És ezt a képet használja, hogy Isten ilyen módon folyamatosan teremt, improvizál, és benne van ilyen módon a folyamatokban. Tehát Istenre, mint egy koreográfusra, vagy, ha jobban tetszik, Istenre, mint egy művészre kell tekintenünk. És akkor az utolsó, remélem ezt sikerül átadnom, mert ez egy egyszerű, ez természeti teológia, a folyamat teológia. Maga az elnevezés, az nem tudom, hogy kitől származik, minden esetre a folyamat teológia atyaként Whiteheadet említik, akinek 1929-ben jelent meg egy műve, Process and Reality, tehát folyamatok és valóság, ahol a világot ilyen folyamatként írja le, kölcsönhatások hálózata. Whitehead rendszerében és az utána következő teológusok rendszerében számomra már az a kicsit furcsa, hogy mivel ez természeti teológia, neki már nincsen szükség a Bibliára. Tehát ő csak Isten létezését tételezi fel valamilyen szempontból. És így az rendszer egészét próbálja tekinteni. Tehát mindig azt mondja, hogy mindig minden botnak két vége van, innen is, meg onnan is meg lehet fogni. Minden folyamat is gyakorlatilag hatás-ellenhatásként működik. Több szemlélete van. Ezért az egészet holisztikusan kell néznem. És arra mutat rá, hogy Isten nem csak a rendnek az Istene, hanem az újdonság forrása is. És ilyen módon már nem lesz ellentmondás az evolúció, sőt, hát gyakorlatilag Isten maga együtt szenved, együtt fejlődik a világgal, és az ő szemlélete az már nem is inkább a kereszténységre, hanem számomra inkább a Krisna tudatra emlékeztet, a panenteista. Tehát Isten ott van, ott mozog mindenben. De minden esetre ez is egy teista evolúciós szemlélet, amit ő itt nyugaton megvalósított. Hát körülbelül ennyi lett volna ez a része. Itt vagytok még? Felmerülő kérdések. Persze szünet után is lehet kérdezni, mert minden kérdésre nem gondolhattam. De néhány dolog, ami azért úgy rögtön ilyen vörös lámpaként egy hívő fejében, amikor először találkozik ezzel a témával, megjelenik. Jó, néhány ilyesmi. Az egyik, a nem szó szerinti értelmezés elveszi a Biblia tekintélyét. Ha nem szó szerint értelmezem, akkor a Bibliának nincs tekintélye. Hát, ugye a természettudomány az jobban szereti az olyan válaszokat, amelyek kevesebb kérdést jelentenek. Itt fogok folyamatosan vitatkozni a kreacionistákkal egyébként, elárulok. Az egyik dolog, hogyha én szó szerint értelmezem a Genezist, különösen annak első 11 fejezetét, akkor ugye azt mondom, hogy megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert, az erőteljesen megkérdőjelezi számomra Isten minden hatóságát. Hogyha ez nem egy képes beszéd, hanem szó szerint veszem, hogy Isten megbánta. Miért? Meglepte? Nem tudott róla? Ez, értitek? Nem kell elfogadni, tehát nem kell elfogadni, de én ezt így látom. Aztán ugye kígyóval kapcsolatosan fölmerül a kérdés, mivel tud beszélni? Hangképző rendszere van a kígyónak? Én nem tudok róla. És hogyan tud? Hát sziszeg, de az ugye nem a beszéd hangképző rendszere, hanem nem tudom. Én nem tudom. Mit csinál? Nyelve is, meg ugye van, amelyeknek a farka végén vannak ilyen kis csörgő pikkelyek, amiket... De hangképzésről beszélek, tehát nem csak ilyen zajkeltés. Ez a mai zene, tudjátok, ez csak zajkeltés. A valódi tartalom az kicsit korábban volt. Ugye egy természettudósban rögtön ez merül fel, hogy akkor ezzel most mi van? És akkor ott olvasom a zsidókhoz írt levélbe, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Akkor most a laborból értjük meg? Ha azt mondjuk, hogy hitáltal értjük meg, és komolyan veszük Istennek ezt a kijelentését, akkor nekem a laborban, a természettudományos következtetésekben kellene véglegesen megtalálnom Istent? És különösen azt, hogy ő teremtette a világot? Ugye ezek ilyen felmerülő kérdések, vissza lehet dobálni majd nekem ezeket szünet után. A másik. Aki elfogadja az evolúció elméletet, elutasítja a teremtőt. Ugye ezzel is szoktam találkozni, itt szoktunk találkozni. Bocsánat. Akinek ez a véleménye, kérem, hallgassam meg még egyszer ezt az előadást. Jó? Isten az embert saját képére teremtette, nem a majoméra. Úgyhogy ez tény. A képen ugye az van odaírva, esetleg valaki nem látja, hogy pedig milyen cuki vagyok. Ez a csimpánz fölé. Mire kell gondolnunk, amikor Isten hasonlatosságára teremtettünk? Ez a kép és hasonlatosság mit jelent? Amiről a természettudomány beszél, azok fiziológiai folyamatok. Tehát, hogy a versenyműködésed ugyanolyan, mint a csimpánzé. Nem mond többet. Ugyanakkor felvetődik bennem a kérdés, hogyha Szent Háromság Istenében gondolkozunk, mit jelent az ő hasonlatosságára, az ő képére teremtetnünk. Tehát ez egy egészen más szintet jelent. Arra kell gondolnom, hogy akkor Isten versenyműködése olyan, mint az én versenyműködésem? Mert a természettudomány körülbelül idáig juthat el, és a másik oldal a teológia oldala lesz, amivel megint csak valahogy kezdeni kellene valamit. Sokan kifogásolhatják esetleg ezt a Szent Háromság képet, Andrei Rubliov 1411 körül festette, ez a keleti egyházban. Az utolsó ilyen nagy próbálkozás, utána ez rögzül ez az iskola, és innentől kezdve eléggé szigorúan ilyen Szent Háromságokat festene. Mindenki látja, hogy három szárnya van az angyalkáknak, ugye angyalkáknak nézzük rögtön, ugye első kérdése. Miért? Azért, mert az Ábrahámot meglátogató angyalokat használja föl arra, hogy a Szent Háromságot bemutassa. Jó? Tehát egy egészen másfajta szemlélete. Tehát ez nem három angyal, hanem az ábrahámi három személy, aki ott meglátogatta a Szent Háromságot, hozta elő képileg az ortodox ikonográfiában. Zárója bezárva. Hogyan egyeztethető össze a bűn az evolúció elmélettel? Jelentem tisztelettel? Sehogy. Sehogy. Nem foglalkozik. Nem foglalkozik az evolúció elmélet etikai kérdésekkel. Se következményekkel, jó? Ez a filozófiának vagy a teológiának a területe. Tehát, hogyha egy teista evolúciós gondolkodású emberhez odamész, és megkérdezed, hogy de hát, hogy jön ki az evolúció elméletből a bűn? Azt fogja mondani, sehogy. Az a Bibliából jön ki, hogy ott megmagyarázza. Ez nem a természettudománynak a feladata. Jó? És akkor végül Jézus emberré lett, nem majommá. Ugye ez a kérdésem, hogy melyik megalázok Krisztus számára? Ugye, mert a majom az cuki. DNS-éből kifejezőleg programozott módon azt csinálja, ami előtte van. Nincsen erkölcsi következménye annak, amit ő csinál. Nincsen olyan értelemben előrelátása, mint nekünk. Mi a gázabb, mi a nehezebb Krisztus számára, ami bűnös emberi voltunkkal azonosulni, vagy pedig egy cuki majommal? Ha megengeditek, a Filippi beliekhez írt levél második részéből felolvastam ezt a részt. 5.-8. vers. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Sokkal-sokkal súlyosabb következményei vannak Krisztusra nézve, hogy emberré lett, mint hogyha majommá lett volna csak. Ez az én meggyőződésem, és sok evolúciós teológusnak a meggyőződése. Na hát akkor foglaljuk össze az eddigieket. Ugye beszéltem egy picit a konfliktusról. A konfliktust azt valahol ott látom, hogy hogyan használják ezek a különféle rendszerek, ateizmus, teista evolúció, illetve a kreacionizmus, a naturalizmust, mint eszmét. Hogy ez most eszme, vagy csak egy módszertan, vagy még módszertannak is kevés. Aztán említettem néhány dolgot a teista evolúció történetéből. Közösen építettünk harmadik részként egy kis teista evolúciót, remélem itt volt mindenki, és a végén néhány kérdést megnéztem. Nem lehetne valami jó hírrel zárni ezt az egészet, mert ugye ez ilyen, most itt elmondtam egy csomó dolgot. Hát, de szerintem lehetne. Mi a jó hír az evolúció elméletben? abban van egy probléma, hogy feltárják azokat a természeti folyamatokat, amik léteznek, tehát létfenntartás, önfenntartás. Nárai Szabó Gábor kémikus professzor, az MTA tagja, tartott egy előadást, és ott valami olyasmit mondott, hogy azt látja, hogy magában az evolúció elméletben létfenntartás és fajfenntartás kéz a kézben vonul. De az embernél ez megborul, és a fajfenntartás háttérbe szorul. Önzővé válunk, egyre erőteljesebben a saját létünket próbáljunk fenntartani, és itt a 20. századtól kezdve ő kifejezetten a fogamzásgátlók elterjedésére mutatott rá, hogy azóta tehetjük meg egyáltalán azt, hogy olyan módon tervezzük a családjainkat, ahogy ma tesszük, és innentől kezdve ez az egyensúly megbillen. És azt mondja, hogy a modern világban nem is az evolúció elmélettel van a baj, hanem az emberrel. Mi a jó hír az evolúció elmélettel? Vagy az evolúció elméletben? Egy lelkészen mondta azt, hogy ő imád börtönbe járni misszióra. Miért? Azért, mert a prédikáció felénél kezdheti el. Miért? Mert mindenki tudja, hogy bűnös, sőt, még papírja is van róla. Az evolúció elméletben az a jó hír, hogy tudhatjuk azt, hogy micsoda az ember Isten nélkül. Tehát ez az, amire rámutat az evolúció elmélet, hogy mik vagyunk Isten nélkül. Meddig juthatunk el? És innentől lehet tovább menni, keresni a megoldást az egyéni problémákra. Nem ad megoldást a célkeresésbe, az útkeresésbe az evolúció elmélet, nem is feladata. Örülünk neki, de találunk megoldást a Bibliában. És ezzel zárnám be, hogy szerintem ez a jó hír az evolúció elméletben. Köszönöm a figyelmet! Azt szeretném még mondani, hogy még itt ide előre is tettem egy táblázatot. Szentpéteri Péter professzor úrnak van egy teista evolúcióról szóló táblázata, illetve egy sokkal bonyolultabb táblázata, leegyszerűsítettem nektek. Mindenki elvihet belőle. Más a megközelítése, mint az enyém volt, de szerintem egy áttekintésnek tök jó. Jó? Úgyhogy ide leraktam.